Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra. Még legalább 4 évig fenn kell tartani a kapcsolatot a valuta alappal, hangzott el a Szociális Kerekasztal rendezvényén. Minden iskolában kifüggesztetné a Jobbik a Hiszek Egyet, és kezdeményezik a koronás címert is ábrázoló zászló újbóli használatát. Nem változik az üzemanyagok ára a héten. Holnaptól a hétvégéig lassú, de erőteljes felmelegedés várható. Jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Tovább kell tárgyalni az IMF-fel, hangzott el a Szociális Kerekasztal rendezvényén. Róna Péter közgazdás szerint 2014-ig a felvett hitel visszafizetéséig nem lehet megszakítani a kapcsolatot a valuta alappal. A nemzetközi pénzpiacon Magyarország csak az IMF hitelesítése mellett juthat hozzá további finanszírozáshoz. Az unióval való kapcsolat erre nem ad garanciát, hangsúlyozta a szakember. Az alkotmány őrzője és a demokrácia védelmezője kíván lenni a megválasztott államfő. Schmidt Pál a Budai Polgár című lapnak arról is beszélt, hogy szeptemberben költözik át az elnöki rezidenciára. Hangsúlyozta, hogy köztársasági elnökként a magyar emberek szép beszédért, a fiatalok és idősek egészségért, oktatásukért és az egész nemzet összetartozásáért fog dolgozni. Megerősítette, hogy díj alapítását tervezi a magyar nyelv régi rangjának visszaszerzéséért. Minden tanintézményben kifüggesztetni a Jobbik a Horthy korszak nemzeti imáját, a Magyar Hiszek Egyet. Kezdeményezésükhöz kérik a kormány támogatását. Pörzse Sándor országgyűlési képviselő azt is bejelentette, hogy visszaállítanák az 1945 előtti nemzeti zászlót. Kezdeményezik az alkotmány módosítását a koronás címert is ábrázoló zászló újbóli használata érdekében. A szocialisták szerint a Jobbik legújabb agyament ötleteivel kiírja magát az Egyesült Európából, ugyanis az a szellem, amit a Horthy korszak nemzeti imája, illetve revizionista szimbólumrendszere képvisel, tökéletesen szembe megy a népek határokon átívelő békés együttélésének eszméjével. Csak nem 30 ezerrel többen jelentkeztek a kisebbségi választói jegyzékbe, mint 4 éve. A legtöbben a cigány, a legkevesebben pedig a szlovén közösséghez tartozónak vallották magukat. Az önkormányzati választással egy időben, október 3-án tartandó kisebbségi választáson csak azok vehetnek részt, akik előzetesen felvetették magukat a kisebbségi névjegyzékbe. Demszky Gábor szerint veszélybe kerülhet a BKV fizetőképessége, ha az Orbán kormány nem fizeti ki az előző kabinet által még tavaly decemberben vállalt támogatást. A szerződésben rögzített csaknem 7,5 milliárd forintos részletnek július 15-ig meg kellett volna érkeznie. Demszky Gábor levélben hívta fel Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter figyelmét arra, hogy a támogatás folyósításának elmaradása esetén már októberben veszélybe kerülhet a közlekedési vállalat fizetőképessége. Nem változik az üzemanyagok ára a héten. Egy hete a 95-ös benzint 2, a gázolajat pedig 3 forinttal csökkentette literenként a MOL. Ezzel a benzin átlagára 340 forintra, a gázolajé pedig 323-ra esett. 5 hete emelkedtek történelmi csúcsra a hazai üzemanyagárak, de azóta már 2-szer csökkentett az olajtársaság. Végül az időjárásról. Jelentős eső már nem várható, és legyengült a szél is. A középső és a nyugati ország részben időnként előbukkan a nap, 20 fok körül alakul a hőmérséklet, holnaptól a hétvégéig lassú, de erőteljes felmelegedés várható. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30-kor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Zöld Klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 óra 30 perctől.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Törtei Takács Kriszta. A múlt héten elfogadott törvénymódosítások közül ma kettővel foglalkozunk a műsorban. Az egyik a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. Az alapítvány vagyonából non-profit társaságot hoz létre a kabinet úgy, hogy az alapító szakszervezetek ezután kisebbségi tulajdonban lesznek. A módosítás más változást is hoz. Az üdülési csekket rekreációs kártya váltja majd fel. Mire készülnek ezzel kapcsolatban a szakszervezetek? A másik témánk pedig a végkielégítések 2 millió forint feletti részének 98%-os külön adóztatása, amely ellen a pedagógusok demokratikus szakszervezete is felemelte a hangját. Roppant igazságtalannak tartják ezt a pedagógusokra nézve. Az államfőhöz fordultak előzetes normakontrollért. De miért pont a pedagógusok? Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 1992-ben jött létre. Az Antal kormány és a 6 szakszervezeti konföderáció írta alá a szerződést. Amikor a szakszervezetek országos tanácsa megszűnt, feladatait és vagyonát a szakszervezeti szövetségek örökölték. Ide tartoztak a szakszervezeti üdülőként üzemeltetett szállodák is, amelyek tulajdonjoga a megváltozott törvények következtében sokszor rendezetlenné vált. Például a telek állami tulajdon volt, de az épületet a szakszervezet építette és működtette. Az érdekvédők és az akkori kormány úgy döntött, a közös vagyonból létrehozzák az üdülési alapítványt. A sok milliárdos vagyont így nem cincálták szét, ez szolgálta legjobban a dolgozók érdekeit. Bevezették az üdülési csekket, amelynek előnyeit és a vele termelt nyereséget a munkavállalók és a rászorulók élvezhették.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Amit az imént hallhattak, tehát ez volt a múlt, mert hogy ma már a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány nem ebben a formában üzemel, erről fogunk többek között beszélgetni. Pataki Péter itt van velem a stúdióban, az MSZOS elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Olyan cikkeket olvastam, aminek az volt a főcíme például, hogy be kell belezte a kormány az üdülési alapítványt. Annak kapcsán ugye, hogy a múlt héten elfogadta a parlament a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot. Nagyon sokszor szólaltak föl az elmúlt hetekben. Én szeretném, ha azért most megint egy kicsit beszélgetnénk pro és kontra arról, hogy miért érinti olyan érzékenyen a szakszervezeteket az, hogy egy más formában fog üzemelni az üdülési alapítvány.
Nem a más formával van alapvetően a probléma, hanem alapvetően az eljárással. Jelesen arról van szó, ugye, hogy 92-ben a kormány és a szakszervezetek, ahogy hallottuk is, ugye, közösen szerintem ma is nagyon bölcsen egybe tartottak egy vagyont, annak érdekében, hogy ez valóban a munkavállalók üdülését tudja biztosítani, elsősorban is a legrászorultabbakét. Sok minden megváltozott ez alatt a több mint másfél évtized alatt. Nem a fizikai üdülő vagyont kezeli az alapítvány, hanem társaságba vitt vagyont, részben társasági üzletrészeket, és megjelent 96-ban az üdülési csekk, ami úgy tűnik, hogy egy sikertörténet lett. Sok tekintetben sikertörténet, én most csak a szakszervezeti oldalát mondom. Az, hogy mondjuk az elmúlt évben 63 ezer ember kapott üdülési csekket szociálisan rászorultsága miatt, vagy azért, mert alacsony a nyugdíja és nyugdíjas, vagy alacsony a jövedelme gyereket nevelő munkavállaló, vagy fogyatékkal élő, vagy mondjuk hátrányos helyzetű szakmunkás tanuló, én azt gondolom, hogy, és úgy tudom, hogy nem nagyon van még ilyen alapítvány Magyarországon, ami ilyen tömegben segít rászorulókon, és ez valóban az eredeti célt közelíti, hogy el tudjanak menni az emberek dolgozni. Ráadásul, ha ezt hozzátesszük azt, hogy ez abból a forgalomból van, amit az üdülési csekk forgalom biztosít, ami önmagában is egy fajta kedvezmény, nyilvánvaló kapcsolódik hozzá adókedvezmény is, és a munkáltatók ezt egyfajta béren kívüli juttatásként tudják adni a dolgozóknak, ami azt jelenti, hogy ott megint csak az ő pihenésüket, rekreációjukat szolgálja.
Ha már az üdülési csekket kimondta ezt a szót, ugye azt is meg akarják szüntetni, és egy kártyarendszert szeretnének bevezetni, az az indok, hogy azért, mert így jobban nyomon követhető a felhasználása, mert így nagyon sokan visszaéltek vele. Ön szerint van-e azzal baj, hogy most nem csekket fogunk kapni, ami állítólag sokkal drágább annak az elállítása, hanem mondjuk jövő évtől egy csipkártyát?
Azt gondolom, hogy erre térjünk vissza újra, de először nézzük meg az alapvető problémánkat. Az alapvető problémánk az egy alkotmányossági probléma. Jelesen arról van szó, hogy egy közösen létrehozott alapítvány, alapítványi forma, ami azt jelenti, hogy egy célra rendelt vagyonról döntöttek az alapítók közösen. Kormány és hadszakszervezeti szövetség annak idején 92-ben. Most ez a, most már azt tudom mondani, hogy a parlament által elfogadott, de még ugye nem kihirdetett törvény hely azt mondja, hogy a kormány egyoldalúan, ahol ő alapító, és más alapítók is vannak, ez egy általános szabály, kezdeményezheti a bíróságnál ennek az alapítványnak a megszüntetését, és egyben átalakítását olyan non-profit gazdasági társasággá, amelyben, valóban ez van benne, a cél azonos kell, hogy legyen, de ott a kormánynak többségi tulajdona van.
Na de önök nem tudják kivonni, ahogy ő át tudja alakítani, akkor ez a hadszakszervezeti szövetség nem tudja azt mondani, hogy a saját vagyonát köszöni szépen kivonni,
nem,
és egy
mert
újabb...
egy alapítványba, ha bevittünk egy vagyont, ez egy általános elv, onnantól kezdve az alapító semmit nem tud csinálni vele, onnantól az egy elkülönített cél szerinti vagyon, amire vigyáz a bíróság, az ügyészség, illetve az alapítók által kinevezett kuratórium, ha valami gond van vele, akkor egy bíróság csak azt teheti, hogy egy másik hasonló célú alapítványnak, vagy valamilyen más hasonló közcélra fordítatja.
Ez nem lehet.
És itt ez nagyon érdekes, ez a törvény, itt egy oldalon csak a kormánynak adja meg ezt a jogot, hogy ezt megtegye, sőt, még érdekesebb a törvény, mert a záró rendelkezések között kötelezi a parlament a kormányt, hogy ezt tegye meg. Tehát nem csak egy lehetőséget ad ezeknél az alapítványoknál, két ilyen alapítvány van jelenleg, a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Nemzeti Üdülési. Érdekes módon csak a Nemzeti Üdülési Alapítványra van ez a felhatalmazó, vagy kötelező passzus. Tehát visszatérve a dologra, van nekünk egy elvi, jogi problémánk. Meggyőződésünk, és az általunk felkért jogászok mindegyike ezt megerősítette, hogy ez a törvényhely ütközik a magyar alkotmánnyal, és különösen ütközik a Magyar Alkotmánybíróságnak több döntésével,
na,
amikor is kimondta...
Na, de ezt eddig nem vették észre?
Már kik?
Hát önök.
Hát de mi észrevettük, és rögtön szóltunk, és mindenhol nyilatkoztunk, de hát ugye láttuk ezt a parlamenti, majdnem azt mondtam, hogy álmokfutást, tehát ezt az 57 napot, amikor a kétharmad úgy működött, hogy semmit nem hallott meg, még a belső saját hangjait sem, ugye, hát tudjuk sorolni azokat a témákat, amikor a saját módosító indítványaikat visszavonták, ugye, a kormánypárti képviselők, mert nem felelt meg a központi kottának. Hát ezzel is ez történt, nem figyeltek erre oda. Ennek ellenére kénytelen vagyok azt mondani, hogy itt van egy alkotmányossági probléma, hiszen az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a kormánynak a polgári jogviszonyokban semmivel nem lehet több jogosítványa, mint bármilyen más félnek. Itt pedig arról van szó, hogy heten vagyunk alapítók, ebből egy alapítót ez a törvény kiemel, mégpedig a kormányt, és olyan plusz jogosítványokat ad neki, ami a többi alapítót nem illeti meg. Ez természetesen egy jogi vita. Erre lehet azt mondani, hogy ezt majd meglátjuk, dönts el az Alkotmánybíróság.
Na de önök mire számítanak az Alkotmánybíróság ügyben?
Azt gondolom, hogy a társadalmi szervezetek Magyarországon törvénytisztelőek, azok vezetői szintén, ezért azt az utat tudjuk járni, amit a törvény lehetővé tesz nekünk. Az első az az, hogy a köztársasági elnökhez fordulunk, hogy küldje át normakontrollra az Alkotmánybírósághoz, és ezt a passzust ne írja alá. Ez ugye egy nehéz dolog. Nem, most fogjuk átküldeni, idő van, mert úgy tűnik számunkra, hogy ez már a hivatalba lépő új köztársasági elnök dolga lesz, az pedig, ha jól emlékszem, augusztus 5-e vagy 6-a, tehát a héten mindenképpen ezt a levelet el fogjuk küldeni. Ugye akkor ilyenkor az ember forgatókönyveket készít, mi történik, ha? Ha nem írja alá, hanem átküldi normakontrollra, akkor rendben van a dolog, meg kell várnunk, és bízunk abban, hogy ebben a joghézagos helyzetben talán az Alkotmánybíróság komolyan veszi, hogy soron kívül kéne döntenie. Volt erre példa többször, hogy ezt nem tette, hát ha most tenni. B variáció. Köztársasági elnök egyébként, ahogy ezt jelezte előre, is ígérte, alá fogja írni, mindent alá fog írni, és akkor közvetlenül az Alkotmánybírósághoz fordulunk, akkor pedig ugye valahova majd valamikor besorolják, és akkor lehet, hogy ezzel is úgy járunk, mint a szabadságkiadás alkotmány ellenes szabályozásával, amihez 8 év kellett, hogy jóvá hagyja az Alkotmánybíróság, hogy mégiscsak a szakszervezeteknek van igazuk. És akkor, ha ez a helyzet, hogy ezt tudjuk csinálni, akkor az a következő lépés, ami nagyon jó lett volna, ha megtörténik ezelőtt a paragrafus beadása előtt. Vagyis, hogy kezdeményezzük folyamatosan és továbbra is, hogy az alapítók üljenek le egy asztalhoz, és beszéljék meg, hogy kinek mi a problémája ezzel az alapítvánnyal.
Na de bocsánat, mi van akkor, hogyha az Alkotmánybíróság azt mondja, hogy ez így rendben van, és ez a törvény a hatályba lép, vagy ez a szabályozás hatályba lép, akkor mit csinálnak?
Hát semmit, ugyanazt csináljuk, amit most csinálunk, hogyha közben ugye a kormánynak, nem véletlenül mondtam, van egy kötelezettség. Tehát a kormány nem tud mást csinálni, ha nem állítja meg a köztársasági elnök a folyamatot, minthogy azonnal, hiszen nincs határidő a törvényben, már pedig az általános jogelv, hogyha nincs határidő, akkor az azt jelenti, hogy haladéktalanul, a bírósághoz kell, hogy forduljon a megszüntetésért, és egyben elindítja az átalakítási folyamatot, amiről semmit nem tudunk. Annyit tudunk, hogy non-profit gazdasági társaság, de nem tudjuk, milyen társasági forma. Tudjuk, hogy kormány döntési többségnek kell lenni benne, az pedig valamilyen tulajdonrészhez kötődik ugye a társaságoknál.
Ez ma nem így
de
van.
Ezt nem tudjuk, hogy... Hát ma nem így van, mert ugye ma fele-fele van az alapítvány, tehát ez eleve ugye minket hátrányos helyzetbe hoz, de még azt se tudjuk, hogy ez a nekünk a törvény által biztosított kisebbség, ez mekkora. Ugye, aki ismeri a társasági jogot, az tudja, hogy az sem mindegy, hogy ez a társaság részvénytársaság lesz, vagy KFT, mindkettőben lehetséges a non-profit forma, mások a döntési mechanizmusok. De ha mondjuk részvénytársaság lesz, ami valószínű, mert azért egy sok milliárdos vagyonról van szó, és ezt ugye ezt nem szokták KFT-ben szervezni, akkor is ugye nem mindegy, hogy 50% plusz egy részvénye van a kormánynak, vagy 75 plusz egy.
Hogy miért és milyennek a jelentősége, egy perc múlva folytatjuk.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Reklám.
Cserék, évelők a hátsó ülésen, föld és fűmaga csomagtartóban. Édesem, a cserepes növényeid a lábadnál. Hú, és a tuják?
Segítünk házhoz szállítani.
Igen, és el is ültetik?
Természetesen. Safru, kertben otthon vagyunk. A Budaörsi úton, a Virágpiac mellett. Nyitva minden nap.
Reklám hangzott el.
Élőben a városból.
Minden, ami közlekedés.
Minden szerdán 14 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Beszélgetőtársam továbbra is Pataki Péter, az MSZOSZ elnöke, akivel a Nemzeti Üdülési Alapítványról beszélgettünk az elmúlt negyed órában, is teszik ezt most is, és ott tartottunk, hogy végül is játszottunk a jövővel, mert senki nem tudja pontosan, hogy mi lesz, ami biztos, hogy más társasági formába fogja átalakítani a Nemzeti Üdülési Alapítványt a kormány, és arról beszélgettünk, hogy milyen formában lehet, és ott tartottunk, hogy a részvénytársaság lenne a legvalószínűbb, de az sem mindegy, hogy ott is milyen arányban lenne a többségi tulajdon, de egy részvénytársaságnál egy egyszerű tőkeemeléssel meg lehet ezt oldani, nem?
Hát tulajdonképpen persze, hogy meg lehet oldani, de én nem gondolom, hogy a kormány pénzt akar beletenni egy ilyen a Nemzeti Üdülési Alapítvány vagyonából létrehozott társaságra, sőt, sokkal inkább kénytelen vagyok ezt mondani, hogy valakiknek megtetszett az a vagyon, ami ebben benne van, és a saját céljaik szerint szeretnék használni. Nyilvánvalóan az eredeti cél valamiféle megtartása mellett. És ezt azért merem így mondani, mert közben, ugye a parlamentben miközben folyt ez a törvényalkotás, aközben megjelentek más nyilatkozatok. Megjelent először a Szállodaszövetség a rekreációs csipkártya ötletével.
Egyébként erről csak egy mondatot. Mondhatom azt, hogy egy átlagos magyar ember odajött hozzám, és a fülembe súgta, hogy te mi az a rekreációs kártya. Mondom, hát tudod, mi az a rekreáció? Azt mondja, nem. Tehát, hogy azt gondolom, hogy miért kéne mindenkinek tudni ezt a nem magyar szót?
Igen,
ezt
ráadásul nem is nagyon szeretem. Mi az üdülési alapítványon belül is ennyit azért el kell árulnom, hogy évek óta vitában voltunk többekkel az ügyben, amikor mindig bővíteni akarták az üdülési csekkbeváltási helyeit. Mi azt gondoljuk, hogy ennek üdülésre, szálláshelyszolgáltatásra kell, hogy lehetőséget adjon.
Rekreáció meg nem erről
a rekreáció az egy eléggé széles körű dolog. Hát szeretünk külföldiül beszélni, sajnos. Tehát itt azért a kérdése mögött van egy eléggé jogos kérdés, hogy mit is akarnak ebbe beletenni, a jelenlegi ügyeket, vagy mást, a másik. A mi problémánk nem a forma. Nem ragaszkodunk ahhoz, hogy papír alapú üdülési csekk legyen. Ha ennél jobbat tud valaki, biztonságosabbat, olcsóbbat.
Akkor az rendben
akkor
van.
Az rendben van. Na de ennek a normális európai elintézése az az, hogyha van 7 alapító, ugye mi 6-an, meg a kormány, akkor egy telefon, ami telefonszámunk eléggé nyilvános, mindenkinek a honlapján rajta van, tehát ha máshonnan nem onnan megtalálható, ha esetleg kormányzati oldalon nem tudnák, fölhívnak minket, leülünk egy asztalhoz, és azt mondják, hogy figyeljetek ide, ez nehézkes, lassú, problémák vannak vele, mondjuk van másodlagos forgalma, amit ki kéne küszöbölni, bár ehhez hozzá kell tennem, hogy azért van másodlagos forgalma, mert a beváltóhelyek nem tartják be a szerződésüket, és
nem
névre szólót is beváltanak, de én azt hiszem, hogy nem ez a fő probléma ezzel, bár láttunk mi is olyan hirdetéseket, egyébként apró hirdetéseket, hogy üdülési csekk eladó. Na most, ahol lehetett, én úgy tudom, hogy a Nemzeti Üdülési Szolgálat, amelyik a kibocsátással foglalkozik, az ugye ezeknek utána járt, és hogyha beváltó helyekről kiderült, hogy nem szabályosan működnek, akkor ott megszüntette a szerződést. Mert egyébként névre szól, adószámra, egyebekre. De ha ennél tudnak jobbat, akkor csináljuk.
Akár egy rekreációs kártyával.
Ha ez egy chipkártya, akkor legyen az.
Még egyszerűbb tulajdonképpen.
Akkor legyen az, ha egyszerűbb. Nem tudjuk, hogy egyszerűbb-e.
Hát
mert hogy ők azt állítják, hogy igen, az nem biztos, hogy így is van. Igen. Egy biztos, hogyha ez egy kártya alapú dolog, és ez egy számlán kell, hogy keresztül menjen, aki azt a számlát kezeli, azért annak a fantáziája beindulhat, azért gondolja el, 50 milliárdos forgalomra számít idén a Nemzeti Üdülési Alapítvány, most még ezt kell mondanom, mert az van, ebből az üdülési csekk forgalomból, ha mondjuk az én általam kezelt számlán ez az 50 milliárd kétszer-háromszor oda-vissza átmegy ugye az ügyletek kapcsán, azért az nem egy rossz üzlet.
Tehát, na de ezek szerint a Nemzeti Üdülési Alapítványnak sem volt egy rossz üzlet.
A Nemzeti Üdülési Alapítványjal az a helyzet, hogy egyrészt nem ment át ennyiszer, de ez egy másik történet. Természetesen az üdülési csekknek van egyfajta a szerződésben kikötött költsége, amit a beváltó helyeknek kell fizetni, onnan vonják le tulajdonképpen. Itt elterjedt az, hogy ez 7%, ez nem igaz, van egy ilyen 3 és 6% közötti sáv különböző szerződések szerint különböző, de ez jelentős összeg. Ez nem vitás. Na most ennek a jelentős összegnek a sorsa az az, hogy ebből kell biztosítani a szociálisan rászorulóknak a pályázatait, és ezt növekvő mértékben tudta tenni az alapítvány, ahogy nőtt a forgalom, úgy tudta ezt tenni, illetve hát mindig egyfajta biztonsági tartalékot is képzett a következő évekre, mert ugye azért azt ne felejtsük el, hogy itt van a kormánynak és az államnak még egy eléggé érdekes szerepe az alapítvány mellett, vagyis hogy az aktuális adótörvényekkel mindig tudja befolyásolni a forgalmat vagy a nem forgalmat, ugye például, hogy adómentese vagy nem. Milyen beváltási lehetőségek vannak, azt nem az alapítvány dönti el, hanem mindig a mindenkori adótörvénybe írták bele, illetve aztán külön miniszteri vagy kormányrendelet határozta meg, hogy mik azok a célok, amire be lehet váltani. Tehát van eszköz a kormány kezében arra, hogy befolyásolja ezt az ügyet, de látható módon itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy közvetlenül irányítani akarják az egész forgalmat, beváltást. Mi egy kisebbségi lehetőséget kapunk, de nem tudjuk, hogy ez mit jelent, és hát azt mindenképpen sérelmezzük, hogy eddig a döntésekben tudtak a kurátoraink részt venni, most meg nem tudjuk, hogy hogyan lesz.
Legfrissebb hírek szerint vizsgálatot kezdett a KEHI is, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is, és ugye már többször a sajtóban megjelent a múlt héten az is, hogy a Nemzeti Üdülési Alapítványt elég sok mindenért támadják, például azért, hogy saját televíziót üzemeltetett, tehát, hogy szórja a pénzt. Ezzel végső soron azt gondolom, hogy mindenkinek a fejébe beleültetik a kis ördögöt, akár jogos, akár jogtalan.
Menjünk akkor vissza az elejére. Én, mint az egyik alapító képviselője, azt elképzelhetőnek tartom, akár jogosnak is, hogy a kormány, az új kormány nem úgy gondolkodik, mint a korábbi alapító társunk, hogy nem jó ötlet az, ami előkészítés alatt volt, hogy egy hazai turizmus csatornát indítson az alapítvány. Nem igaz az, hogy üzemeltet, tudnék, ez csak egy előkészített ügy volt, hogy majd lehet egy ilyet csinálni esetleg. Lehet erre azt mondani, hogy ez egy nem jó ötlet, ne erre fordítsuk a pénzt, vagy a pénznek egy részét, de erre is az igaz, amit az elején mondtam, hogy ezt normális országban úgy csinálják, hogy leülnek egy asztalhoz, és azt mondják, hogy fiúk, ez nem jó ötlet. Mi azt gondoljuk, hogy ez nem jó, annak ellenére is azt gondoljuk, hogy az előkészítés során nem volt egyébként erről végleges döntés, az én ismereteim szerint egy előkészítő munka folyt, abból láttam bizonyos ügyeket, ami arról szólt, hogy egy ilyen csatorna viszonylag rövid idő alatt jó üzleti vállalkozássá is válhat, valamint ugye nyilvánvalóan segítheti a hazai turizmust, amit egyébként is a maga az üdülési csekkibocsátás is csinál. Na most lehet erre azt mondani, hogy ez nem jó ötlet, lecsináljuk.
Illetve
de erre hivatkozni,
nem azt mondják, hogy nem jó ötlet, hanem azt mondják,
az egészet. És azt mondani, hogy itt felelőtlen gazdálkodás történt, na most a felelőtlen gazdálkodás szeretném mondani az alapítványnál, amikor döntések vannak, végleges döntések, az mindig közös döntés. Fele-fele van a kuratórium, tehát ahhoz, hogy itt tényleges döntés legyen, ahhoz együtt kell dönteni.
Önöknek volt már együtt egyáltalán olyan szituáció, hogy valamiről döntöttek az új kormánnyal, vagy az 57 nap alatt erre szóról se került?
Nem álltak még velünk szóba egyelőre, úgyhogy nem volt semmilyen hivatalos tárgyalás a kormánnyal. Az Országos Érdekegyeztető Tanács összehívását kezdeményeztük a munkáltatói oldal is és a szakszervezeti oldal is, amire a nemzetgazdasági miniszternek írt levélre még választ sem kaptunk a mai napig.
De sajtóban már megjelent, hogy lehet, hogy a héten...
Volt, igen, a múlt héten volt egy kezdeményezés, kaptunk hírt, hogy ezen a héten igen, várhatóan lesz Országos Érdekegyeztető Tanácsülés, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos. Ha már itt tartunk, akkor itt nem a sebeinket kell nyalogatni, hanem arra kell figyelni, hogy a jövőben mi lesz, hiszen itt elég sok minden eldőlt ugye a parlamentben most ez alatt az 57 nap alatt, de azért, ha részletesen megnézzük, és különösen a mi, hogy mondjam, hatókörünkbe, vagy a mi törvény által is előírt konzultációs körünkbe tartozó ügyeket, akkor 3-4 ügy kivételével azért a nagyja az még hátra van. De hát ne felejtsük el, hogy itt ősszel új az adótörvényekről lesz döntés, a hírek szerint készül a kormány a munkatörvénykönyvének módosítására, az érdekegyeztetésről szóló törvény módosítására, tehát egy sor olyan kérdés következik, amiben hát aztán abszolút megkerülhetetlen az érdekegyeztető tanács.
Legalábbis ebben reménykedünk, hogy ez így lesz. Visszatérve egyetlen mondatra a Nemzeti Üdülési Alapítványra, mi van akkor, hogyha a legrosszabb, az önök számára a legrosszabb variáció jön létre, tehát az alkotmánybíróságot is úgymond elbukják, a köztársasági elnököt is, akkor mit csinálnak? Akkor megtörlik a szájukat, hogy tudomásul veszik, hogy hát ennyi volt, és minden működik úgy, ahogy a kormány szerette volna?
Nézze, az a helyzet, hogy ha a parlament alkotott egy törvényt, ma Magyarországon alkotmányos rend van, és a parlament dönt. Mi kénytelenek leszünk ebben a közegben próbálni valahogy tárgyalni, hiszen ha kisebbségi részben is, de ebben a non-profit gazdasági társaságban ott szerepet kell, hogy kapjunk. Nagyon szeretnénk a kialakításban részt venni, hiszen nem mindegy, hogy egy ilyen társaságon belül majd milyen döntési mechanizmus lesz, és minket nem általában a vagyon érdekel, hanem alapvetően az érdekel, hogy az a fajta szociális üdültetési cél abban a nagyságrendben, vagy annál nagyobb nagyságrendben a jövőben is megvalósuljon, ami eddig volt.
Tehát akkor az elképzelhetetlen, hogyha az önök úgymond torkán leszeretnének nyomni valamit, ami önöknek nem tetszik, akkor a szociális üdültetést, mint lehetőséget egy egészen más alapokon próbálják majd megvalósítani?
Ezt nagyon nehéz lenne, hiszen amit ugye mondtam a tavalyi évet, hogy 63 ezer ember kapott erre lehetőséget, ilyen kedvezményt, ez közel 2 milliárdos ráfordítást jelentett. Azért a szakszervezetek így mellény zsebből 2 milliárdot előhúzni, azt gondolom ez illúzió lenne, és pontosan egy butaság is lenne, mert én továbbra is azt mondom, hogy 92-ben bölcs döntést hoztak az akkori döntéshozók, kormány oldalról is, szakszervezeti oldalról is, hogy ezt közösen, együtt, ennek a vagyonnak, ennek a forgalomnak, most ugye az üdülési csekket értve alatta, vagy ha valami más forma lesz, akkor azt, annak a hasznából kell ezt a funkciót fenntartani.
Pataki Péternek, az MSZOS elnökének köszönöm szépen, hogy eljött. Szerintem rövidesen megint találkozunk ebben a műsorban.
Köszönöm én is.
Klubrádió, a társas adó.
Hatos. Minden hétköznap 6-kor a Klubrádió.